hagyományos kezdő írásodban hozod az olvasók elé, hogy görög, római és zsidó és keresztény gyökerei vannak Európának. Mit gondolsz és mit látsz, hogy ma merre nőnek a hajtásai, tehát merre tart Európa? Gondolom, hogy erre is született meg ez a magazin, hogy válaszokat keressünk, és kicsit áttekinthesd az orvosokkal együtt, hogy merre tartunk.
Hát Európa egyrészt a mi hazánk, tehát hozzánk tartozik. Nem úgy gondolkodunk Európáról, hogy mi magyarok és Európa, hanem már a Szent Istváni nagy mű erről szólt, hogy Európához akarunk tartozni, és hasonló kérdések merültek föl akkor is, mint ma is. Hogy merre tart Európa? Tegnap kaptam egy üzenetet egy nagyon veretes írótól, aki olvasta a Híd magazint, és hát megdicsérte, és ő azt mondta, hogy ő nagy Európa barát volt, de nagyon félti az unokáit. Hogy merre megy igazán Európa élete, útja, azt így most nem tudjuk megjósolni, de vannak nagyon rossz jelek és negatív jelek. Én alapvetően az identitás hiányban látom ezt, tehát folyamatosan elveszíti Európa saját identitását, a vallást. Az identitásnak az egyik alapja a világnézet, a hit. Vallástalan lett Európa jelentős része. Azután nagyon jelentős a nemzetrombolás, tehát a nemzettudat szétrombolása, szétesése. Isten népeket, nemzeteket teremtett, és ezt nem szabad feladni, hogy a francia francia, az angol angol, ez így színes. Hát miért kéne elmosni az olasz temperamentumot, vagy a magyart, vagy éppen a szlovákot és a többit? Természetesen rengeteg konfliktus és háború adódott ebből. Itt a Kárpát-medencében is rengeteg feszültség volt, de ebből nem az következik, hogy akkor oldódjunk föl egy egyesült Európában, ahol elveszítjük a nemzeti tudatunkat, hiszen ezek értékeket jelentenek, ez gyökeret jelent, kultúrát, hitet, vallást, építészetet, zenét és mindent, és ezzel ajándékozzuk meg egymást. És a harmadik terület, ami egészen megdöbbentő módon gyorsult föl az elmúlt években, hogy a nemi identitást is megtámadta tulajdonképpen a korszellem. Tehát szinte már zavarba kell, hogy jöjjön egy hetero ember, hogy ítélkezik, tehát tényleg egy fehér hetero, hagyományosan gondolkodó keresztény ember igazán csendbe kell, hogy maradjon, mert a kisebbségeknek a dominanciája jött el. Természetesen a kisebb, úgynevezett kisebbségeknek is vannak jogaik és méltóságuk, és ezzel foglalkozni kell, törődni kell, de nem lehet ezeket kötelezővé tenni és törvényesíteni ezeket az elhajlásokat. Én úgy érzem, hogy fontosak a gyökerek. A római görög talán még élénkebben kezd előjönni, az a régi kultúra, hiszen bizonyos szempontból Európa hasonlítik a római birodalomhoz, tehát egy nyelv, egy központ, egy pénz, közös kultúra, aminek hallatlan nagy értékei voltak, de erkölcsileg belülről is megromlott, és aztán szétbomlott, szétesett, tehát veszélyes ez a történet. Ugyanakkor a zsidó és a keresztény gyökereket meg szinte elvágja Európa. Tehát én szerintem talán most épül föl a világban először egy olyan úgynevezett kultúra, amely vallástalannak tűnik legalábbis, és jellemző szerintem egyrészt a kor bizonytalansága az emberekben megjelenik, ezért van annyi hedonizmus, meg drogozás, meg alkoholizmus, és sok-sok minden, mert sokaknak nincsen jövőképük, félelemben élnek, illetőleg teljesen előtört az Isten nélküliség, az istentelenségnek a szellemisége, az ember is saját magát teszi Istenné, azt mondja, hogy az a jó, ami neki jó, és ezt fogadja el mindenki, és végzetesen individualista és materialista és hedonista irányba megyünk most, ami veszélyes nagyon.
Mi lehet akkor a kereszténység szerepe ebben a helyzetben itt Európában?
Egyrészt a kereszténység ne engedje be a világot a saját berkeibe, tehát ez az egyik legnagyobb veszély, hogy maga a kereszténység is feloldódik ez alatt a nyomás alatt. Tehát az egyház saját magát meg kéne, hogy őrizze tisztán a világtól, hogy így mondjuk. A Biblia két értelemben beszél a világról, természetesen elítélőleg is, ami a világban az embertelen, istentelen, azt elítéli, de ugyanakkor Isten szereti a világot, ez az ő világ, ezt meg akarja menteni. Tehát a világgal van egy egészséges kapcsolata az egyháznak. De ez az egyik legfontosabb dolog, hogy az egyház maradjon egyház, és töltse be a küldetését, és ne egyszerűen egy humanista szervezet legyen, mert erre is vannak jelek, hogy egyes egyházvezető, egyháztestek szinte csak arról beszélnek, hogy be kell fogadni a menekülteket, hogy ezen segíteni, azon segíteni, és alig hallom az egyháznak az eredeti célját megfogalmazni, hogy az egyház az evangéliumot kell, hogy hirdesse minden népnek, menekültnek, nem menekültnek, bent lévőnek, kint lévőnek, tehát hogy az egyház egyház legyen, és ebből természetesen következnek a gyümölcsök, a szeretet cselekedetei, de az identitásunk ez. A másik, amivel szembe kell nézni, hogy hát régen vége az úgynevezett konstantini korszaknak az uralkodó egyháznak, tehát ezt ne sírjuk vissza. Az egy időszak volt az egyház történetében, egy közel 1700 éves időszak, ahol az egyház katonai, politikai és gazdasági hatalom volt, akkor épült föl az egész templomrendszer, és a felvilágosodás, a racionalizmus hozott egy bizonyos pozitív irányt is, hogy nem lett kötelező úgymond a hit, a vallást. Jézustól a legtávolabb ez a gondolat, hogy bármit is kötelezővé tegyen, és az emberek egy része akkor sem volt igazi hívő, amikor kötelező volt templomba járni. Tehát az intézményi rendszer egy része lebomlik. Az más kérdés, hogy végtelen szomorú, amikor régi gyönyörű templomokat százával és ezrével bontanak le, vagy lesznek nightclubok, vagy pizzácok, vagy tehát méltatlan célra használják. Ennek a korszaknak tényleg vége. És azt is hangsúlyozni kell, amit a magazinban is leírtunk, hogy Isten nem hagyta el Európát. Európában élő kereszténység működik, tehát sok-sok élő, sőt alakuló gyülekezet is van, illetőleg vannak gyülekezetek, amelyek megélénkülnek, növekednek, akár csak a Kárpát-medencében, én járom a Kárpát-medencei közösségeket, teli templomokkal is találkozom többfele, de aztán egészen szomorú helyzetek vannak, a népvándorlás miatt is nagyon sokan mennek el nyugatra, egyszerűen falvak ürülnek ki, Tolna-megyei evangélikus templomokról lehet szó, amelyek kiürültek, baranyai református templomokról, a dunamenti szerb ortodox templomok üresek teljesen. A kereszténység úgy tűnik azért kisebbségbe került, és ezzel számolnia kell. Ez egy új helyzet, nem szabad duzzogni, nem szabad károgni, hanem be kell tölteni a feladatunkat, ahogy lehet, amíg lehet, amit lehet.
Lehet, hogy ez a visszahúzódás, kicsit regressziós állapot a kereszténységben végül is oda fog vezetni, hogy megerősödik egy mag, és viszont egy tisztulás is következik ebből, és szolgálni tud annál hűségesebben az a maradék?
Ez a folyamat már elkezdődött. Hát akár csak az én példámat is tudom mondani, hogy én Békés Csabán születtem, 146. voltam, 1959-ben, akit megkereszteltek abban a gyülekezetben. És a kommunista időben nagyon erős kontroll alatt volt az egyház, ott is, de oda került Békés Csabára egy fiatal lelkész, aki este 8 után sem mehetett ki az utcára. Ez a 70-es évek végén volt. És nem végezhetett először ifjúsági munkát, de az állammal jó kapcsolatot alapító főnöke, esperese átadta neki az énekkar szolgálatát. És az énekkar lett egy olyan bázis a gyülekezetben, ahova bizony bekerültek az utcáról is emberek. És ott tulajdonképpen egy régi, elnyomott, nehéz, kicsit unalmas gyülekezetben kialakult egy új gyülekezet. Egyrészt a lelkészek és az egyházak rá kényszerülnek erre. Látják, hogy ez így nem megy tovább, hogy 10-20-70 év fölöttiek, akik egyébként nagyon kedvesek, járnak a gyülekezetbe, és van egy hatalmas nagy szakadék az élő, működő hit és a fiatalok között, és hát ezért most tulajdonképpen az én egész életemet végig kísértem már ez a próbálkozás, amit látunk az egyházakban, hogy 70-es években már, sőt 60-as évek végén elővették a gitárzenét, újabb és újabb közösségi formákat alakítanak ki, babamama körtől kezdve mindenféle fajta foglalkozás formálódik és alakul, mert az embereknek erre igénye van, hogy közösséghez tartozzanak, és ne csak passzívan üljenek egy templompadba, és hazamennek és megeszik a húslevest, de ezek az istentiszteletek is, lám a te gyülekezetedben, Kispesten is, és sokfele is felvesznek újabb és újabb motivumokat, hogy emberibb legyen, érthetőbb legyen, igenis érdekesebb legyen.
Az egyházi vezetőknek és a híveknek sem szabad félnie attól, hogy a jó lehetőségeket megragadják, és a mai kornak a technikáját vagy igényeit is szem előtt tartsák és használják. Lehet, hogy van néha egy rossz értelemben vett konzervativizmus, ami visszatartja a missziót?
Persze, hogy van, ez mindig is volt, de vigyázni is kell az újítóknak. Tehát az újítóknál az a veszély, hogy a lényeget pótolják esetleg a technikával, a csillogással, villogással, meditációval, zenével, vetítéssel, stb. Nem. Az egyház azért él, mert Isten igéje megszólal, és az ige teremt életet. Ezért működik koncentrációs táborban, börtönben, kórházban, intenzív osztályon, bárhol az egyház, ahol Isten jelen van, és Isten igéje megszólal. És ha ez megvan, tehát élő, teremtő igét kap a lelkész, és mindenki, aki ennek a felelőse, akkor van egyház. Akkor ezeket a mai eszközök felerősítik. A szélső konzervatívoknak ez a kritikája, hogy tánctermet csináltak az egyházból, az egyházban nem bálozni kell, meg egyebek. Hát igen, ha csak ilyen szórakozásra használják a gyülekezetet, akkor az kár. De számtalan ember úgy jutott hitre, úgy tért meg, hogy meghívták pingpongozni, meghívták egy vacsorára, meghívták természetes emberi programokba, ahogyan Jézus is csinálta, mert Jézustól ezt mind lehet látni. Ő is leülte a bűnösökkel egy asztalhoz, nem egyszerűen bibliórákat tartott, istentiszteteket tartott, hanem együtt volt velük. És még annyit, hogy a technika minden eszközét használni kell. Hát ez mindig is így volt. Pál apostol használta a római utakat, használta a hajóutakat, azonnal kiment a piacra, kiment a folyópartra, bement a zsinagógákba, és aztán gondolhatunk a egyházújítókra, hogy használták a könyvnyomtatást. Most olvastam, hogy Husz János, aki egy előreformátor volt, a templom falakra feliratta az ő tanításának az alapjait. És nem örülünk a járványnak, nem örülünk, hogy személyesen nem tudunk eleget találkozni, de egyes gyülekezetek, talán a többség, több embert elér most online, mint hagyományosan.
Hol van a határ? Hol van az a pont, ahol mégis elkülönülünk attól, amit a világ mond, mutat, tanít, amerre visz mindenkit sodrásával?
Feladata és dolga teológiai tanároknak is, és minden hívőnek, hogy a Szentírás, a lelkét, a lényegét megértsük, és azt a korral összefüggésbe hozzuk. Tehát a Szentírásnak jó néhány része korfüggő volt. Hát gondoljuk csak a mózesi körülbelül 600 törvényre, hát annak a jelentős része korfüggő volt. Tehát mi, hála Istennek, nem kövezünk meg házasságtörőket, meg sorolhatnánk az új szövetségbeli korfüggő dolgokat, hogy a nők fedjék be a fejüket, vagy ne szólaljanak meg a gyülekezetbe, tehát sorolhatnánk ezeket. Mi nem betűhívők vagyunk, és nem szeretnénk rossz fundamentalisták lenni, de jó fundamentalisták szeretnénk lenni. Tehát a hitünknek vannak alapjai. És ez a 10 ige, a 10 parancsolat, a hegyi beszéd, a szeretet törvénye, az evangélium hirdetése, tehát ez az a határ. Ha Isten megadja, a következő Híd magazin valami ilyesmivel fog foglalkozni, mi az, amit mi nem adhatunk föl, mik azok a szükséges, lényeges, közös alapok, ami a kereszténységet kereszténységé teszi, ami egyébként vonzó. Nagyon sokan keresik az őszinte segítő megoldásokat, gondolatokat, tanításokat. És akkor vigyázni kell az egyháznak, hogy ne menjen át a másik oldalra, hogy ne legyen gőgös, ne legyen kioktató, hanem alázattal, de képviselje az alapvető értékeket.
Erősen érződik a Híd magazin Európa fókuszú most elkészült számában azért az a féltő szeretet. A szeretet, de a féltése is Európának és az európai keresztény alapoknak. Mégis hogy lehet úgy kifejezni a féltésünket keresztény emberként, hogy ne mondják, hogy károgunk, vagy ne szóljunk bele másnak a dolgába, hiszen szabadság van. Köszöni szépen, Európa jól megvan így magában, ahogy most van.
Ezt is tanulni kell, de föl kell vállalni igenis a prófétai szerepet is, tehát az egyháznak ez egy lényeges karaktere. Ezért mondja Jézus azt, hogy gyűlölni fognak titeket. Tehát Jézus szelíd volt, de egyértelmű volt, és önazonos volt. A legkeményebb dolgokról is szeretettel beszélt, de beszélt arról, hogy Isten elutasítja a bűnt, mert a bűn az fájdalmat okoz, szétesést okoz. élet-halál kérdéséről beszél az egyház. Ezt a szerepet föl kell vállalni az életvédelemben, a házasság család védelme összefüggésében, bárkinek bármi is a véleménye. És az, amire utaltam, hogy tanulni kell, hát bizony tanulni kell a kommunikációt. Ezen én is az elmúlt évtizedekben keresztül mentem, akár a homoszexualitással kapcsolatosan meg kellett tanulni ennek a tudományos oldalát, barátaim lettek közülük, tehát egy folyamaton megy keresztül az ember, és igen, ma sem fogadhatom el azt, ami eltér a teremtési rendtől, de sokkal jobban megértem például őket is, és ez vonatkozhat minden más intézményre, csak újra mondom, az alapvető identitást nem szabad feladni, de a kommunikációt nagyon komolyan kell venni.
Mit tehetnek közösen az egyházak Európáért? A különböző felekezetek is.
Ez is egy fontos és lényeges kérdés, hiszen nagy széttöredezettségben él a kereszténység. Egyesek szerint 20-30 ezer féle felekezet létezik, hát nagy részt nyugaton. Fájdalmas nagy törések vannak az egyház testében, és ezen dolgozik már a kereszténység legalább 150-200 éve, mert egyrészt a világ előtt botrány a széttöredezettség, még évtizedekkel ezelőtt is Magyarországon tilos volt bemenni egymás templomaiba, tehát ahhoz képest óriási az az eredmény, amire már jutottunk. És ezt nagyon sokan felismerik, hogy például egy magyar területen, dunántúli szórványban össze kell fogni, és hát amúgy is a cigánymissziót együtt végezzük, a börtönmissziót, tehát számtalan területen, vagy a szeretett szolgálatot, de nagyon sokszor magát az evangelizációt, a missziót is. Tehát itt volt például a Billy Graham társaság néhány évvel ezelőtt, hát minimum 40-50 felekezet vettünk ebben részt, vagy a sportcsarnokos, ez az a napos rendezvények, ott is 50 felekezet jön össze, vagy a Balatonnetet nyári nagy találkozója a keresztényeknek. Tehát ezt felismerte a kereszténység, ezen dolgozni kell. Tehát a jövő mindenképpen ez. De itt sem a feloldódás a lényeg. Én nem hiszek abban, hogy egy szervezetnek kell lenni, mert van, aki azt gondolja, hogy akkor mondjuk mindenki Róma szárnyai alá fog menni, vagy valami. De a római katolikus hívő ember az én testvérem, és nagyszerűbb római katolikus papokkal szolgáltam együtt falvakban, de ugyanúgy baptistával, vagy reformátussal és másokkal. Tehát egy ilyen egészséges lelki-szellemi egységre kell törekedni, megtartva valóban a felekezetünknek a színeit, ízeit, de tudnunk kell, hogy ez nem egy hobbi, ez nem szórakozás, hanem ez megint csak Isten igéjének a betöltése. Tehát Jézus azt akarja, hogy az ő követői egészséges egységben legyenek.
Mi az a szorosan vett közös alap a keresztény felekezetek tanításából, amit leginkább képviselnünk lehet és kell a világ felé?
A Szent Háromság hit. Tehát ez minden egészséges keresztény felekezetre jellemző, hogy hiszünk a szerető Istenben, a megváltó Jézusban és a megszentelő Szentlélekben. Ez szükséges és minimális alap, és ez egy jó alap. Főleg, hogyha nem szlogen ez, és ez összeköt minket. És hogyha felekezetek önmérsékletet gyakorolnak, hogy nem a saját specialitásokat tanítják, hanem erre koncentrálnak, és a döntő és a lényeges alap ezen belül is az, hogy az Isten szeretet. Az Istennek ez a lényege, hogy szeretet. Ebből következett a teremtés, ebből következett, hogy szabadságot adott az embernek, amivel bukhatott, ebből következett, hogy elküldte a törvényt, tehát szeretetből adta a törvényt, nem ítéletből, és szeretetből küldte el az ő fiát, ami megváltunkat, és szeretetből adta a Szent Lelket, aki hordoz minket. Tehát ez a mi identitásunk lényege, hogy Isten szereti a világot, megváltotta a világot, meghalt ezért a világért, és üdvözíteni akarja ezt a világot.